Szeretettel köszöntök mindenkit itt a templomban és a képernyők másik oldalán. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, fohászkodjunk és imádkozzunk. Ami esti evangelizációnk megszentelése és megáldása jöjjön Istentől, ami atyánktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te örökkévaló szeretetedben elkészítetted, hisszük ezt a hetet, ezeket az estéket, ezt a mai estét is, hogy felragyogtad számunkra az evangéliumot, a világosságot, a szabadítást, a szabadság csodálatos valóságát. És köszönjük, hogy olyan különös szeretettel, emberi szavakra is bíztad ennek a csodálatos örömhírnek a továbbadását, érthető emberi szavakra, hogy megérthessük lelked által, és megélhessük, amit te készítettél számunkra. Kérjük most is a lélek erejét és csodáját, hogy az egyszerű szavak lehessenek életté, élet igéjévé, lehessenek lélek által hatalommal teli szavakká, hogy ezeken keresztül mi ne csak halljunk és értsünk valamit, hanem át is alakuljunk, megújuljunk, új életre jussunk, új életünkben megerősödjünk. Kérjük, áraszti lelkedet, és kérjük, hogy minden technikai eszköz hagy legyen valóban eszközé, hagy jusson el a te örömhíred most sokunkhoz, és kérjük, hogy szentelj meg minket, különíts el, csendesíts el, hogy ne akarjunk másra figyelni, csak rád, és ne akarjunk mást, csak téged jobban megismerni, veled betelni, téged követni, és valóban a te igét tükrében látni, hogy hogyan szerettél és szeretsz minket. Hallgass meg, édesatyánk, az Úr Jézus drága nevében, és légy velünk lelked által. Amen. Énekeljük a 642-es számú dicséretet a Duna mellék énekeskönyvből. A 642-es számú dicséret így kezdődik: a mélyből kiáltok, Jézus, a bűnnek verme, de mély. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a már ezen a héten olvasott ige szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből. Olvasom most a 16. fejezet 32-től a 34. versig terjedő szakaszát, így szól. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Egy csodálatos igének lehettünk a tanulmányozói, megértői ezen a héten. Egy csodálatos szabadítás történetnek, több szabadítás történetének, amiben a fény és az árnyék együtt volt jelen, hiszen láttuk a világosságot, és láttuk a sötétséget, láttuk azt, ahogyan Isten elküldi az ő követeit Filippibe, Európába, elhozzák a világosságot, és láttuk az ellenállást, láttuk a támadó sötétséget, és láttuk mégis a diadalt, és látjuk mégis a diadalt, mert ott, ahol megjelenik a világosság, oszlik a sötétség. Ennek vagyunk mi magunk is itt Magyarországon tanúi, reménységben megélői, hiszen akkor ott Európába megérkezett az evangélium, és mi ma itt ennek a csodálatos megérkezésnek, evangéliumnak vagyunk, a tanúi, átélői magunk is. És amikor elérünk ennek a történetnek ehhez a záró részéhez, vagy legalábbis ahhoz a részéhez, amiben most ebben a héten mi lezárjuk ezt a részt, akkor azt halljuk, azt látjuk, bár nem most felolvasott, hanem a tegnap hallott igében, hogy egy mindent megrendítő esemény után elhangzik a legfontosabb emberi kérdés, ami egyáltalán elhangozhat ember ajkáról. Hozzá kell tegyem, nagyon emberi kérdés, de mégis nagyon lényeges kérdés, amiben felragyog az emberi gyarló oldalon túl az isteni csodálatos gazdagság. A kérdés így hangzik: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ez az emberi élet legnagyobb kérdése. Ez az emberi élet legfontosabb kérdése. Mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek? Hány és hány kérdés foglalkoztatja az embereket ebben a világban, mit tegyek, hogy, és akkor behelyettesítik ide azt, hogy mivé legyek, hogy érjem el, hogy tudom azt megszerezni, hogy tudok azzal így és úgy élni, mit tegyek. Itt azonban a legfontosabb kérdés hangzik. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? És amikor azt mondom, hogy ez egy csodálatos kérdés, és mégis nagyon gyarló és nagyon emberi, akkor ebben az is felragyog, és látjuk valóban, hogy az ember benne van ebben mindenestől, egészében, gondolkodásában és a hozzáállásában is, hiszen a cselekedetek általi üdvösség, a cselekedetek általi üdvözülés emberi megközelítése ehhez. Mit kell tennem ahhoz, hogyha van ilyen, hogy üdvösség, amiről hallok, hiszen hallott ez az ember is erről, higgy és üdvözülsz, mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek? Hiszen az ember úgy él, úgy gondolkozik, hogy nem létezik az, hogy nekem nincs hozzátenni való. Nem létezik úgy, hogy nem kell nekem valamit tennem. Szüntelen ebben vagyunk, hogy nekünk tenni kell. Érthető, logikus, hiszen azt mondjuk, hogy mi rontottunk el dolgokat, nekünk kell helyreállítani.
Természetes, hogy nem jó az a kényelmes hozzáállás, én elrontok valamit, hát állítsa helyre más. Sokszor ebben is a nyomorúságunk tükröződik. Elront valamit egy apa, nem hozza helyre, aztán a gyermekei isszák a levét. Nem tett meg valamit, amit meg kellett volna tenni, és az utódai hordozzák ennek a terheit. Természetes, hogy van mit tennünk. Van, amit tennünk kell, van, amit helyre kell állítanunk, valamit tudunk is részben helyreállítani. Ez a történet is beszél erről. De az üdvösség tekintetében ezt a gondolkodást helyreállítja, kiigazítja, kiiktatja a teljes Szentírás üzenete. Mert az üdvösség tekintetében tehetetlenek vagyunk. Az üdvösségünkért nem tudunk tenni semmit. Jézus maga azt mondta a tanítványainak és a körülötte lévőknek, ami az embereknek lehetetlen, lehetséges az Istennek. És az üdvösségről mondta. Arról, hogy hogyan lehet üdvösséget nyerni. Az embereknek lehetetlen, de Istennek lehetséges. De alapvetően mi emberek úgy gondoljuk, és arra tekintünk, mintha ha amit mi nekünk tenni lehet, azt meg is kell tenni, és ennek a kérdésében is valamit tennünk kell, és minden vallás, minden Isten felé törő, vagy valami fajta istenség felé, képzeletben istenség felé törő emberi akarat, a vallások világa mindig az emberből indul ki. Hogy valamit nekünk tenni kell, hogy elérjük az Istent, vagy az Istent kiengeszteljük, vagy az Istennek valamit, olyat nyújtsunk, ami miatt aztán ő is nyújt nekünk valamit. Minden vallás ezzel az emberi kezdeményezéssel akar célt érni. Így szoktam mondani magam, ez a fügefa levél akció. És azért vallok erről így, mert már ott a Biblia első lapjain olvassuk azt, hogy a bűnbe esett ember, Ádám és Éva, amikor megnyílik a szemük arra, hogy mezítelenek, szégyenükre, megnyílik a szemük a szégyenre, pedig nem is kéne szégyelniük magukat, csak mélyen igazán úgy, ahogy jó lenne, de nem úgy szégyellik magukat. A lényeg, hogy eltakarják magukat, fügefa leveleket tesznek magukra. Ez az emberi megoldási kísérlet. De már ott felragyog, egyértelművé válik, hogy egyetlen esélye van az embernek arra, hogy a szégyene eltakartassék, hogy a szégyenéből kimeneküljön, ez pedig az, amit Isten cselekszik. Hiszen azt olvassuk, az ember fügefa levelet tett magára, az Úristen pedig bőruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Csinál valamit az ember, megpróbálja megoldani, de olyan megdöbbent és olyan csodálatos, hogy így folytatódik az Úristen pedig. Csinál az ember valamit, az Úristen pedig egészen más tesz, mert leveszi azt, amit az ember magára aggat, és föladja azt, amit az ember, ha magára vesz, elrejtetik abban. És ebben a képben már az Isten áldozatot hozó szeretetének a képét látjuk, hiszen bőrruha úgy készül, hogy áldozatból, egy állat áldozatból készül a bőrruha, és előre mutat arra, amiről beszél a teljes Szentírás megoldásként, az Isten bárányára. Mert egyedül valóban ebben van megoldás, abban, amit Isten készít, az Úristen pedig. És olyan csodálatos, hogy ezt olvassuk, hogy mi teszünk valamit, egyrészt rosszul rosszat, az Úristen pedig jót jól tesz, helyre tesz, megold, olyat, amit mi megoldani nem tudunk, olyat, amire úgy gondoljuk, hogy lehet, de nem lehet, és amiből sosem elégül ki a szív. Az Úristen pedig helyre állít. Megalázó ez, és egyben felemelő. Nem tehetek semmit. mindent Isten cselekszik értem. Amikor az Úr Jézus megkérdezték a körülötte lévők, hogy mit kell tenniük, hogy az Isten dolgait végezzék el, akkor Jézus azt válaszolta nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy hisztek abban, akit ő küldött. Ez az Istennek tetsző dolog. Hinni. Hinni Jézusban. És nézzétek, ugyanezt hirdeti Pál és Szilász ott ennek a börtönőrnek, aki kiszabadul az öngyilkossági kísérletéből, és akit megszólít Pál és Szilász, és megszólít az Isten szeretete. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind pedig a te házad népe. Mert az az üdvözítő hit, ha hiszünk abban, aki értünk elvégzett mindent. Ez az üdvözítő hit. Hinni Jézusban. Hinni abban, hogy Isten Jézusban megoldást, egyetlenszerűt, hasonlíthatatlant, kicserélhetetlent készített el nekünk. Hinni abban a kiválasztó kegyelemben, ami Jézus Krisztushoz visz, és amely Jézus Krisztus kereszt áldozatára mutatva bizalmat ébreszt a szívünkben, hitet ajándékoz nekünk, hogy leboruljunk bűnbánattal, és kérjünk bocsánatot, és kapjunk reménységet, szabadítást, örömöt, örök életet. Hinni Jézus Krisztusban. Ez az üdvösség útja. És amikor elmondja ezt Pál és Szilász ennek a börtönőrnek, akkor csodálatos dolog, ami a folytatásban elénk kerül. Ezt olvastam ekkor. Ekkor, amikor ezt már hallják. Amikor ezt a legfontosabbat, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe hallják, ekkor hirdették nekik az Isten igéjét, és mindazoknak, akik a házban voltak. Neki, és mindazoknak, akik a házban voltak. Vagyis Pál és Szilász az ige hirdetése által magyarázza meg ennek a csodálatos valóságát, hogy mit jelent hinni Jézus Krisztusban, hogy kicsoda ő, miért jött, és mit jelent ez hinni benne. Az ígét hirdetik nekik, és magyarázzák nekik. Mindenkinek ezt az evangéliumot hirdették, amikor elindultak a missziói utukra. Filippiben is ezt mondták el korábban, és most is ezt mondják el, és ez az egyetlen üzenet, amit tovább akarnak adni. Hirdetik az örömhírt a foglyoknak. Nem csak itt, ebben a börtönben, hanem a börtönbe zárt, látszatra szabadon élő embereknek. Hirdetik, mint ennek a börtönőrnek is, aki a halál foglya volt, hiszen öngyilkos akart lenni, de szabaddá teszi őt az Úr lelke. A többieknek, akik ott vannak bezártan, hirdetik a foglyoknak az örömhírt. Jézus is ezért jött, hogy örömhírt hozzon a foglyoknak, hogy szabadulást a lesújtottaknak, a megkötözötteknek. És ezt teszi itt Pál és Szilász, és hirdetik az ígét, mert ez az egyetlen kiút a börtönből. Csodálatos dolog, hogy az, amit hirdetnek, az Isten igéjének a magyarázata, és az Isten igéjének a magyarázata az, amelyen keresztül megértik, megérthetik, hogy miért ez a kiút, miért ez az egyetlen út. És testvérek, ez ma is így van, ahogyan akkor, most is így van. Ha valaki szabaddá lesz a bűn börtönéből, a sátán megkötöző erejéből, szabaddá lesz a halálból, az nem másként, és nem más úton lesz szabaddá, mint az íge hirdetése által, a Jézus Krisztusban kijelentett, csodálatos és elvégzett csodálatos örömhír által. És újra hagyj emlékeztessek arra ezen a héten, hogy Pál és Szilász nem panaszkodnak. Pál és Szilász nem beolvasnak. Nem számon kérnek, nem azt mondják ennek a börtönőrnek, azért mégis túlzás, amit te is csináltál. Kicsit túlzásba vitted ezt, hogy a legsötétebb helyre vittél minket, és a legnagyobb zártságba fogtál minket. Meg az is túlzás, amit előtte velünk tettek. Nem panaszkodnak. Nem méltánytalankodnak. Öröm hírt mondanak. Hirdetik az ígét. Pál és Szilász nem kikérik maguknak, ami történt, hanem magasztalják az Urat, imádkoznak és ígét hirdetnek. Csodálatos programja ez a szabad embernek, a hívő embernek, mert ez az életprogramunk. Imádkozni, énekelni, magasztalni az Urat, és hirdetni az örömhírt. Ez az életprogramja a hívő embernek, neked is, testvérem, nekem is, mindnyájunknak. Ez a programunk. Nem az a programunk, hogy hirdessük és híreszteljük a panaszainkat, a bajainkat, a nyomorúságainkat, a fájdalmainkat. Nem ez a programunk. A programunk, hogy hirdessük az evangéliumot, a jó hírt, az örömhírt, annak ellenére és azzal együtt, ami ért, és ami ér bennünket igazságtalanul. Pál és Szilász élete csodálatos példája a szabadságnak, az örömhírrel megtelt emberi életnek. Pál és Szilász élete bemutatja, hogy szívük, szájuk örömmel van tele. Örömhírrel van tele. Hittel, reménységgel, szeretettel mások iránt. És ez nem marad hatástalan. Ez nem marad hatástalan. Az sem marad hatástalan, amikor panaszkodunk. De az sem marad hatástalanul, amikor magasztaljuk az Urat, és hirdetjük az ő örömhírét. Nem marad hatástalan, és nem azért, mert ez automatizmus, mert ha mi valóban így éljük az életet, akkor minden megtörténik körülöttünk, amit gondolunk. Nem ezért, hanem azért, mert ha Istennek kedves az, hogy minket fölhasználni, akkor föl tud használni. Ami gyarló, esendő, törékeny életünkön keresztül is, bárhol, bármikor, bárhogyan. Mert az Istennek van hatalma erre, hogy a legegyszerűbb szavainkon keresztül, tényleg csak egy pár szón keresztül, vagy csak egy szón keresztül is eléri a célját. Neki van hatalma arra, hogy elvégezze azt, amit akar. De nagyon fontos látni, hogy Isten az ő igéje hirdetése mellé rendelte a hit ajándékát. Kijelenti ezt Pál, aki ezt a római levélben le is íratja, lélek által leírja, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig Krisztus igéje, Krisztus szava, Isten igéje által. Isten igéjén keresztül jutunk el a hit ajándékáig. Isten az ő igéjén keresztül munkálja az ő újjászülő hatalmával, hogy új életre jussunk, hogy hozzáférjünk, és ugyanezzel az igével segít bennünket azon az úton, amelyen járnunk kell. Az igét hirdetik. Az ígét hirdetik ezeknek az embereknek, mert tudják, hogy ezeknek az embereknek erre van szüksége. És arra gondoltam, hogy csodálatos lehetett hallani ezeket az ige hirdetőket. Ezek az ige hirdetők nem jól öltözett úri emberek voltak. Nem díszes ruhában voltak. Ezek az ige hirdetők meggyötört emberek voltak külsőképpen, és mégis átragyogott rajtuk az Isten világossága, az annak ellenére való öröm, az annak ellenére való reménység, az annak ellenére való hit. Meggyötört emberek, akik rosszat tapasztaltak, és mégis jót mondtak. Rosszat éltek át, és mégis a jóról beszéltek. Micsoda ereje, micsoda fedezete volt ez annak, amit mondtak. A világosság átragyogott rajtuk, és valóban legyőzte a sötétséget. Mentő szeretet áradt a szívükből afelé, az ember felé, aki kamodába zárta őket. Ő megkötözte őket, bilincsbe verte őket, ők pedig azt vágyták, azért szóltak, azért voltak ott, hogy ezt az embert szabaddá tegyék. Micsoda győzelem ez? Micsoda hatalmas diadala ez a kegyelemnek, a világosságnak, az Úr Jézus Krisztusban megjelenő szeretetnek? És mi történik? Mi a hatása ennek? Mi a következménye ennek? Ezt olvastam, ő pedig, ez az ember, magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta a sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Kihozta őket a börtönből, kihozta onnan a cellából, a sötétségből, magához fogadta őket, mert ennek az embernek megnyílt a szíve is, nem csak a szeme. Megnyílt a szíve, ellenségből testvérré lett, börtön töltelékek barátjává lett. Teljes fordulat, valódi megtérés, konkrét cselekedetekben megnyilvánuló hit. Nem azért tesz valamit, hogy elérjen valamit. Azért tesz valamit, mert kapott valamit. Mert megajándékozták. És ennek a megajándékozottságnak valódi, látható, tapasztalható következményei lettek. Nézzük meg, ahogyan mondtam, teljes fordulat. Kapcsolatokban teljes fordulat. Ellenségekből testvérek. Börtöntöltelékekből barátok. A kapcsolatok átrendeződtek, és ez így van ma is. Ha valaki Jézus Krisztusban új életet kap, és valaki megtér, egész más lesz a kapcsolatrendszere. Átalakul minden. Másként látja a világot. Másként látja a másik embert. Másként viszonyul a másikhoz. Más lesz az attitűd, a hozzáállás. Minden megváltozik. Ez jele, pecsétje annak, hogy valaki valóban új életet kapott. Milyen jó ezt látni, és milyen csodálatos dolog ezt átélni. És az Úr mit el nem végez? Nézzük meg azt a különös, nem jelentéktelen mondatrészt, amit ezután következik. Azt olvassuk, hogy ez a megtért ember, ez a börtönőr kimosta a sebeiket. Ez az ember nem csak magához fogadja őket. Ez az ember irgalomra indul. Ez az ember megérinti őket. Ez az ember kifejezi, hogy szégyelli magát, és bocsánatot kér, és a sebeiket kimossa, a sebeket, amelyeket ütöttek rajtuk, a sebeket, amelyeket igazságtanul kaptak, ápolja, kezeli. Olyan jelképes lett ez nekem, olyan mélyen érintett. Pál és Szilász olyan hívő emberek, akik nem nyoldosták a sebeiket. Nem a sebeikkel foglalkoztak. Nem a saját sérelmeiket ápolgatták, gondozgatták, mert mégsem lehet kibírni, mert ez mégis túlzás, ami velünk történik. És az volt túlzás, igazságtalan, méltánytalan. De ők nem ezzel foglalkoztak, mert nem önmagukkal voltak tele valóban, hanem a lélekkel. Ők az Úrral foglalkoztak, és másokra tekintettek. És milyen különös, hogy az Úr úgy rehabilitálja az övéit, hogy egy megfordult életű ember, egy börtönőr, egy megtért ember kimossa a sebeiket. Mert az Istennek még arra is gondja van, hogy az ő gyermekeinek, az őt ért sérelmeiben gyógyítást, sebápolást, kezelést adjon másokon keresztül. De nem ők keresték, Isten ajándéka volt ez. Ó, de nagy dolog az, amikor az ember a dolgát végzi, és nem a sebeit nyalogatja, és nem azzal foglalkozik, hogy mennyi sér ért engem, annyi sérelem, hogy már belehalok, hanem föltekint az Úrra, magasztalja, és dicsőíti, és aztán hirdeti az örömhírt, és ráadásul megadatik neki, mint ahogy a Jézus mondja, a kenyér és az öltözet is, megadatik, hogy ápolják a sebeit. Mert az Isten még erre is figyel. Nem magunkkal kell foglalkoznunk, hanem másokkal. És közben az Úr gondoskodik arról is, hogy a sebeink meggyógyuljanak. Neki, szabadításunk Istenének mindenre gondja van az életünkben. Valóban rábízhatjuk magunkat. Testestől, lelkestől, egészében, tökéletesen, teljesen. És ez a valódi, önmagunk feletti győzelmet arató hit valósága. Mert a legnagyobb győzelem, testvérek, az, amikor magunk fele győzelmet aratunk. Az egész emberi élet tele van vívódással, harccal, küzdelemmel, és a legnagyobb nyomorúság, hogy egymással harcolunk. Le akarjuk győzni, gyűrni a másikat, fölé akarunk kerekedni, így és úgy, és szent látszattal, vagy éppen gonoszsággal is fölé kerekedni. Az igazi harctér azonban nem a másik emberrel való harc. Az igazi harctél az valóban az, amit a hitvallásunk is elmond. Az Isten ellenséges világgal való harc, az ördöggel, de legfőképpen az énünkkel, önmagunkkal. És amikor mi valóban győzelmet aratunk, amikor magunkról tényleg meg tudunk feledkezni, mert ez a legnagyobb szabadság, az önmagunkról megfeledkezés szabadsága, akkor vagyunk a helyünkön. Akkor vagyunk valóban azok, akik lehetünk. És ez a győzelem, amiben példát ad számunkra csodálatos módon Pál és Szilász odaszentelt életével és szolgáló életével. Ők példát adnak, ez lehetséges, és ez a kiteljesedés útja. Amikor visszatérünk önmagunkhoz, mindig lefelé zuhanunk. Amikor megszabadulunk magunktól, mindig fölfelé haladunk. Egyszerű törvényszerűség, egyszerű valóság. És itt van előttünk, látjuk ennek csodálatos példáját. De azt is látjuk, hogy ez a megtérő ember, ez a Filippi börtönőr, ez nem csak másokhoz fordul, hogy kifejezze a szeretetét, és kifejezze a bűnbocsánat kérő lelkületét, vagyis hogy rendezze az emberi kapcsolatait, mert szükség volt erre, érezte ő is, ki akarta fejezni, hogy szégyelli magát azért, ami Pállal és Szilásszal történt. De ez az ember odafordul az Úrhoz is, és olyan különös jele ennek, és pecsétje ennek a keresség. A keresség, amire vágyik. És olyan különös ez a kettős mosatás. Ő kimossa a sebeiket, őt meg kimossa az Úr Jézus vére a bűneiből. És ennek a megmosatásnak a jele és pecsétje a keresség. És az Isten népéhez való tartozásnak, az elköteleződésnek a csodálatos jele és pecsétje. Én oda tartozom. Véren vétettem meg. Isten gyermeke vagyok. Drága véren a magáévá tett. Jézus Krisztusé vagyok. Hozzá tartozom. És ennek a kimosatásnak, ez a csodálatos szimbóluma ott lesz rajta pecsétként. Megtörtént. És ez áthatotta őt, és áthatotta a teljes környezetét, mert nem csak vele történt, hanem a vele lévő háza népe is részesült mindenben. Milyen hatalmas dolog ez, amikor egy családban megjelenik a szabadító Jézus Krisztus, az ő világosságával megszabadít valakit, és ez a szabadítás kihat a háza népére. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. S lám, itt van a valóság. És mi a folytatás? Még ezután is van tovább? Igen, van. Van. Mert mindez tovább visz. Mert a hívő élet tovább halad. Ez a megtérő ember nem csak, hogy elpecsételődik, és az egymáshoz tartozás jelét magára veszi a családjával együtt, hanem olyan közel fogadja magához, amilyen közel csak lehet, hiszen az asztal közösség, a legnagyobb közösség abban a korban, azon a helyen, azon a vidéken, amikor leülnek együtt asztal közösséget gyakorolni. Asztalt terít nekik. Beviszi őket a házába. Ahogy a Lídia is, a megtérő bíborárus, beviszi Pált és Szilászt a házába is, asztalt terít. És ami csodálatos, örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Egy öngyilkos jelölt ember. Egy öngyilkosságra készülő ember megmenekül. Megnyílik a szeme, megnyílik a szíve, irgalomra indul, és megnyílik az otthona, megnyílik mindene, és oda vonja, oda hívja magához Pált és Szilászt. És figyeljük ennek a magasságát, a mélységből a magasságát, a halálba ugró sötétségtől az öröm magasságáig, világosságáig érő csodálatos ívet. Mert örül, megtelt a szíve örömmel. Megtelt a szíve örömmel, és az öröme a legnagyobb. Az öröme nem az pusztán, hogy megszabadult ez a két ember, akik méltatlanul kerültek a börtönbe. Nem az a szíve öröme, hogy megszabadult ő, akinek nem kell meghalnia önmagában. És nem az a szíve öröme pusztán, hogy közösséget vállalnak vele ezek az idegenek, akik szeretettel fordultak hozzá, hanem azt olvassuk, hogy a szíve öröme az, hogy háza népével együtt hisz az Istenben. Mert ez az emberi élet legnagyobb öröme, ha valaki hisz az Istenben. Mennyi örömöt hajszol ez a világ, és hajszoltunk mi, és hajszolunk még mindig. Mert azt gondoljuk, hogy ha ez meg lesz akkor, ha azt megszereztük akkor, ha átéltük ezt akkor, mennyi örömhajszolás, és mennyi kell még, hogy az utána való üresség után kiózanodjunk, és megértsük, hogy az emberi élet legnagyobb öröme, hogy hiszünk, hihetünk az örökké való bennünket szerető Istenben. Az ember magától ezt az örömöt nem találja meg. Nem jut el idáig. És pont azért, mert ez az öröm hiányzik, keres mindent. Keres mindenben mindent, mert nincs meg a kincs, mert nincs meg a lényeg, mert nincs meg az, ami igazi örömöt ad. De milyen csodálatos, hogy az Isten elküldi az övéit, hogy örömhírt mondjanak, örömhírt vigyenek, hogy örömre juttassanak el embereket, hogy a börtönben lévő lelkek hallják és lássák az evangélium titkát. Testvérem, téged is azért vált meg és arra választ ki az Isten, hogy ezt az örömhírt továbbad. Hogy te is eszköz légy abban, hogy mások a maguk börtönéből, a maguk kétségbeeséséből, a maguk halálra vált életéből eljussanak az Istenbe vetett hit örömére. Ezért küldi el a szolgáit, ezért hirdetik Jézus Krisztust. És ezért kell a küldötteknek, és ezt is hagyd tegyem ide a szívetekre, ezért kell a küldötteknek is sokszor a legnehezebb körülmények közé kerülnie. Miért? Hogy a legnehezebb körülmények között lévők is hallhassák az evangéliumot. Azért kell nekem beteg ágyra kerülnöm egy kórházba, hogy a körülöttem lévő betegeknek elmondhassam az örömhírt. Azért kell átélnem a gyalázatot, hogy a meggyalázottakkal együtt legyek ott, amikor elvisznek valakit a gulágra, vagy elvisznek az Andrássy út 60-ba. Azért kell ott lenni, hogy ott is hirdessék az evangéliumot. Azért kell bevonulnia egy teológus hallgatónak, katonának, hogy amikor elviszik oda, és ott sokféle értelemben vissza akarják fordítani, vagy el akarják tántorítani, hirdesse az evangéliumot. Sokszor nem értjük előre, minek nekem? Miért kell nekem ezt átélni? Miért kell ebben benne lenni? Azért, hogy az ott lévő, börtönben lévő lelkek hallják az evangéliumot. Miért kell Pál apostolnak azon a hajón lennie, ahol hajótörés szenvednek egy kapitány rossz döntése miatt? Azért, hogy megmeneküljenek általa a hajón lévők. Hogy hirdesse nekik az evangéliumot. Miért kellett nekik Filippibe ezt a gyalázatot átélniük? Azért, hogy ez a börtönőr meghallja az evangéliumot. És új életet kapjon. Azért kerülsz bele, testvérem, nehéz helyzetekbe, hogy az örömhírt hirdesd. Testvérem, ne panaszkodj, imádkozz és énekelj, és hirdesd Isten mentő szeretetének örömhírét, akármit is tettek veled. Akármit is akarnak tenni veled, akármilyen igazságtalanul bánnak veled, akkor is, ha megsebeznek, akkor is, ha ellenállnak, akkor is, ha bántanak, akkor is, ha kalodába zárnak, ha el akarnak hallgattatni, akkor is hirdesd az örömhírt. Ne vonulj vissza, ne hátrálj meg, ne tedd le a zászlót, ahogy mondani szokták, rezignáltál, ne légy. Ne tedd le a zászlót. Emeld fel a magasba az evangélium zászlaját, és hirdesd a jó hírt, a világosság evangéliumát a börtönbe zárt, egyre sötétebb világban, a járvány helyzetben, a félelmek között, talán megbetegedve magad is. Hirdesd az evangéliumot, mert Jézus él, Jézus győzött. Jézus Krisztusban a lehetetlen lehetségessé válik. Ez a hét is ennek eszköze, testvérem. Jele, és egyben lehetősége is, hogy annak ellenére azzal együtt, ami körülvesz, ami korlátoz minket, hogy nem lehetünk most itt együtt, csak valami furcsa módon találkozhatunk az evangéliummal. Mégis változzon az életünk ott az otthonodban, ott a képernyő előtt, a bezártságban, a börtönben, amiben érzed magadat, a fájdalmaid között, a sebeidben, a dolgaidban, amiben nem tudsz megoldást találni, mégis lásd. Van másként. Lehet másként. És fenyegetett zárt világunk, megrendítő történései felett van egy nagyobb megrendítő történet. Egy nagyobb megrendülést hordozó történet. Ez az evangélium története, az üdvösség története. És annak az a szakasza, amit most is tanulmányoztunk, meg az a szakasza, amit most is megélünk, mert az Isten igéje nincs bilincsbe verve, Isten szeretete ma is foglyul ejt embereket, és szabaddá tesz minden megkötözöttségből. Mi is részesei lehettünk, és lehetünk ennek, és hordozói lehetünk. Jézus szavai szerint én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, és ti vagytok a világ világossága, és ragyogtok, és ragyoghattok, mint a hegyen épített város, nem rejtethető el. Hatalmas lehetőség és küldetés így követni Jézust, így hirdetni élettel és szóval a világosságot, a sötét fellegek idején is hirdetni a ragyogó napot. Mutassuk be, legyünk ennek hírnökei. Imádkozzunk. Imádkozzunk együtt, hogy a gyülekezetünk valóban olyan hely legyen, ahol ragyog az evangélium világossága. Imádkozzunk, hogy a rendelt időben felébredjenek az istenkeresők, amilyen volt Lídia, megszabaduljanak a megkötözöttek, amilyen volt ez a jövendőmondó lányka, a kétségbe esettek, a halálra vártak, az öngyilkos jelöltek szabaddá legyenek, mint ez a börtönőr, és imádkozzunk azért, hogy ott legyünk, ott elmondani nekik az evangélium jó hírét. Akkor is, ha ezért támadás ér minket, akkor is, ha el akarnak hallgattatni, akkor is, ha kalodába zárnak, akkor is, ha beszorítanak, ha bántanak, vegyünk vigasztalást, vegyünk bátorítást, vegyünk erőt ebből a missziói történetből, ennek erejéből, valóságából ma is. És hirdessük ezt az evangéliumot, a támadások közötti megtartatást, hirdessük bátran és hittel, mert van szabadítónk. Igen, Pál és Szilász életén keresztül Európába megérkezett a világosság. És ez a világosság máig ragyog. És ahol diadalt aratt a világosság, ott valóban emberi lelkek szabadulnak. Csodálatos látni ezt a történést, csodálatos végig gondolni, hogy és miként ment végbe akkor és ott, és csodálatos ma is vallani, hinni, hogy ez ma is lehetséges. Azzal a hittel indultunk ennek a hétnek, hogy ezt az evangéliumot hirdetjük. Azzal indultunk neki hetekkel ezelőtt, megkapva ennek az üzenetét, hogy el kell ezt mondanunk. Nem tudtuk, hogy félben, részben úgy, hogy itt vagyunk, aztán azután már úgy, hogy itt se lehetünk. Korlátok, korlátok hátán. Bezártság, bezártság hátán. Lehetetlenség, lehetetlenség hátán. De Istennek minden lehetséges. És amit el akart, és el akar végezni, elvégezte, és el fogja végezni ennek a hétnek a nyomán is. Bennem, benned, mindnyájunkban. Legyen áldott érte a neve. Ámen. Imádkozzunk. Magasztalunk és áldunk téged, menny és föld ura, édesatyánk, hogy ebben a sötétedő világban nem kell világosság nélkül élnünk. Köszönjük, hogy meggyújtottad a te igéd világosságát. Köszönjük, hogy elküldted a világosságot. És köszönjük, hogy elküldesz bennünket is, hogy ragyogjunk ebben a világban. Ennek a világnak sötét egén, mint csillagok, akik az élet igére figyelünk. Magasztalunk téged ezért a hétért, a lehetőségért, az ajándékért, szavad csodálatos üzenetéért, a megtartatásért, a kegyelmedből kapott erőért, a lehetőségekért, amelyekkel élhettünk. És köszönjük neked, hogy amikor készíted az utat, mindenre gondod van, elkészíted az idejét, a módját, a lehetőségét annak, hogy mi szóljunk, szóljunk jót, hirdessünk örömöt, akkor is, annak ellenére is, ha bántanak, ha kalodába zárnak, ha korlátoznak, ha sokaknak nem tetszik, ha elhallgattatnának végképp, akkor sem kell feladnunk, mert a te evangéliumod olyan erő, olyan csodálatos valóság, amely le tud győzni mindent.
köszönjük neked, hogy megirattad, köszönjük neked, hogy ihletetten ma is élő és ható, és köszönjük, hogy most is meríthettünk belőle életet és áldást. Kérjük, hogy szenteld meg a mi otthonainkat, szeretteinket, életünket, és szabadíts fel bennünket ilyen életre, mint amilyen Pálé és Szilászé. És tégy bennünket alkalmassá, hogy oszlassuk a sötétséget. A te neved dicsőségére, és azoknak javára kérünk, akikhez küldtél. Hálás szívvel és örömmel köszönjük meg neked, hogy mi ismerhetünk téged. Téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust, és akit Jézus Krisztus küldött, a te lelkedet. Légy áldott Atya, Fiú, Szentlélek, és kérjük, maradj velünk ígéreted szerint. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak örökkévaló szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. És most imádkozunk együtt énekszóban is, a Dunamelléki Énekes Könyv egy olyan énekét énekeljük, esti énekét, amit talán otthon is hozzánk csatlakozva tudnak énekelni a testvérek. A 797. számú dicséret, esti énekünk, ó terjeszt ki Jézusom, oltalmazó szárnyad, és csitítse szívemben bút, örömöt, vágyat. Énekeljük mind a két versét.
Áldás békesség Isten velünk, viszontlátásra.